Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Iparjog pályázattal támogatja a kormány a magyar szabadalmak védelmét. Miért kiemelten fontos ez a pályázat?
Azért, mert ahogy azt a Neumann János programban is, amely Magyarország új innovációs stratégiája, meghirdettük, a szabadalmak ügyét a kormány kiemelt ügyként kezel az innováción belül, és miért? Azért, mert az innovatív termékeket, innovatív szolgáltatásokat, technológiákat, amelyeket a magyar vállalatok előállítanak, létrehoznak, majd piacra visznek, meg is kell védeni a nemzetközi versenyben. Ez azt jelenti, hogy azokat az unikális megoldásokat, amit a magyar feltalálók kitalálnak, és a vállalkozások piacra visznek, ezeket nagyon erős nemzetközi versenyben kell megvédeniük, és ezt akkor fogják tudni sikeresen megtenni a versenytársaikkal szemben, hogyha hazai, majd nemzetközi szabadalommal, vagy összefoglaló néven iparjogvédelmi oltalommal védik ezeket a megoldásokat. És a kormány azért hozta létre ezt a pályázati konstrukciót, amit iparjog névre kereszteltünk, és az elmúlt években is minden évben meghirdettünk, hogy támogassuk a magyar feltalálókat, magyar vállalkozásokat abban, hogy a szellemi tulajdonjaikat meg tudják védeni.
Akik pályázatot nyernek, milyen támogatásban részesülnek?
Azok a nyertes feltalálók, vállalkozások, akik jelentkeznek és sikeresen pályáznak, legfeljebb 7,5 millió forint támogatásban részesülhetnek, attól függően, hogy milyen oltalom típusra pályáznak. Három nagy oltalom típus szoktunk elkülöníteni, a szabadalmakat, a védjegyeket és a formatervezési mintaoltalmakat. Azt kell látni, hogy a szabadalmaztatás vagy iparjogvédelem megszerzése során felmerülő költségek azok változóak, de tehát több tényezőben állnak össze, két fő tényező van. Egyrészt vannak a hatósági díjak, ezek néhány tízezer forintos tételt jelentenek, ami általában nagyobb tétel, az, hogy ügyvívőkkel szokták jellemzően kidolgozni a szabadalmi bejelentéseket feltalálók és a vállalkozások. Ennek lehet akár egy több százezer forintos költsége is, és ez a pályázati felhívás 100%-ban finanszírozza az ügyvívői vagy ügyvédirodáknál felmerült költségeket és a hatósági díjakat is egyaránt.
Ha jól tudom, a kormány 500 millió forintot bocsátott rendelkezésre az iparjogvédelem pályázat kapcsán. Soknak számít ez az összeg?
Alapvetően azt láttuk az előző években, ez egy keretösszeg. És azt láttuk az előző években, hogy a vállalkozások nagyságrendileg, a vállalkozások és a feltalálókat itt egybe értem, 100 millió forint körüli összeget, néha alatta, néha ennek a környékén hívtak le ebből a keretből. Én azt gondolom, hogy ez egy magabiztos keretösszeg olyan tekintetben, hogy aki jogosult és pályázik, az jó eséllyel számíthat arra, hogy ebből támogatásban is részesül, és miért ekkora akkor, merülhet fel a kérdés, miért 500 millió forint? Hát éppen azért, amit az elején említettem a beszélgetésünknek, hogy a Neumann János programban azt a célt tűztük ki, hogy a kutatóintézeteink, egyetemeink, vállalkozásaink egyre több és több szabadalmat hozzanak létre, szabadalmat jelentsenek be, tehát arra számítunk, hogy a szabadalmi aktivitás meg fog nőni Magyarországon, és ezért bocsátottunk egy ilyen széles keretösszeget rendelkezésre. És még egy kiegészítő gondolat ehhez, 2024. január 1-től, tehát következő év elejétől a szabadalmak bejelentési és fenntartási díjait, azokat 75%-os díjkedvezménnyel vehetik majd igénybe a magyar feltalálók, kis- és középvállalkozások, egyetemek és kutatóintézetek. Ezt is annak az érdekében hoztuk ezt az intézkedést, hogy ne jelentsen egy költség oldali kihívást a szabadalmaztatás, a szellemi tulajdon megvédése, hanem minél egyszerűbben és minél olcsóban jussanak ehhez a lehetőséghez a magyar vállalkozások. Tehát nem csak díjakat csökkentettünk, de még a jövő évtől a fönnmaradó minimális hatósági díjak mellé is oda rendezzük ezt a pályázati konstrukciót, amiből finanszírozni tudják feltalálók, vállalatok a felmerült költségeiket.
Elmondta, hogy szeretnék, hogyha több magyar szabadalom lenne. Milyen helyzetben vannak jelenleg a magyar szabadalmak? Itt a mennyiségre kérdeznék inkább rá.
Ezt évről évre monitorozzuk. Az Európai Unió országaival szoktuk jellemzően összevetni magunkat, és arányosítjuk ezeket az értékeket általában 1 millió euró előállított GDP-re, hogy az országok gazdasági erejét is figyelembe vegyük. És ha így nézzük, hogy hány szabadalmat is jelentenek be a magyar feltalálók, vállalkozások, akkor azt látjuk, hogy 1 milliárd eurónyi GDP-re Magyarországon körülbelül másfél szabadalmi bejelentés jut, az Európai Unió átlaga 3,5. Ez azt jelenti, hogy Magyarország a középmezőnyben helyezkedik el, tehát se nem túl kevés, se nem sok, de hogyha az Európai Unió átlagát nézzük, akkor bőven van még mozgástér itt a fejlődése, ezt szeretnénk megközelíteni a következő években.
Ez az előző években hogy nézett ki egyébként? Folyamatosan növekvő tendenciát mutatott? Szóval van esély arra, hogy a közeljövőben akár még több, vagy akár megduplázódjon a magyar szabadalmak száma?
A magyar szabadalmak száma az elmúlt szabadalmi bejelentések száma az elmúlt években még jellemzően 400 és 500 darab között mozgott. Még egy nagyon előremutató tendencia az az, ha megnézzük, hogy az egyetemeink és a kutatóintézeteink mennyi szabadalmi bejelentést tesznek, akkor ha megnézzük 2019-hez viszonyítva, a 2021-es évet, amely az utolsó hatáink rendelkezésre állnak, akkor azt mondhatjuk, hogy az egyetemeinken meg négyszereződött a szabadalmi bejelentések száma, ami azt jelenti, hogy 19-ről közel 80-ra nőtt, egészen pontosan 76-ra az egyetemek által tett szabadalmi bejelentések száma, aminek azért örülünk nagyon, mert a Neumann János programban is éppen azt tűztük ki célul, hogy az egyetemeink, kutatóintézeteink az általuk létrehozott tudást ne csak publikációk formájában jelenítsék meg, hanem minél inkább próbálják a piacra vinni, és piaci bevételeket generálni ezekből az eredményekből, ezekből a tudományos eredményekből, ezt pedig úgy fogják tudni megtenni, hogy szabadalmaztatnak, és ezeket a szabadalmakat a piacon licencia formájában, hasznosító vállalkozások formájában hasznosítják a nap végén.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Mióta ünnepeljük a balkezesek világnapját?
1976-ban döntöttek először úgy, vagy látták először úgy, feltételezem balkezesek, hogy túl sok figyelem irányul a jobbkezesekre, az egész világ szinte arról szól, hogy a jobbkezeseknek mi a kényelmes, és a balkezesekkel nem foglalkoztak eleget. Ezért döntöttek úgy, hogy augusztus 13-a lesz a balkezesek világnapja, amikor mindenki rájuk figyel.
Ekkora különbség van a két kéz között?
Bevallom őszintén, annyira jobbkezes vagyok, hogy azt szoktam mondani, hogy balkézzel integetni sem tudok, úgyhogy nem tudom, hogy ők hogy élik meg, de a találmányok számából arra következtethetünk, hogy igenis nagyon nagy a különbség, és igény van arra, hogy egy-két hétköznapi eszközt vagy tárgyat úgymond megfordítsanak, és ezzel könnyítsék az életüket. Összegyűjtöttünk egy közleményünkben pár ilyet, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy igen, fontos ezeket levédetni, és hiszen, hogyha valaki kitalál egy ilyen megfordított dolgot, egy innovációt, akkor azt biztosan szeretném magához kötni. Tehát, hogyha valakinek van egy balkezes kés készlete, akkor azt érdemes levédetni, hogy más ne tudja ezt gyártani. Hiszen, hogyha népszerű lesz, akkor nekik lesz ebből bevételük, és nem lehet olyan könnyen másolni. És akkor itt már mondtam is egy példát. Egy svájci cég készített egy kés készletet, és készítettek konzervnyitót is, ami balkezeseknek kényelmesebb használatot biztosít. Így a konyhai veszélyes működés is tudták ezzel segíteni, hiszen a balkezesek akkor kényelmesebben és biztonságosabban tudják használni ezeket az eszközöket.
Mivel tud többet egy balkezes késkészlet, mint mondjuk egy jobbkezes? Jobban kézre áll?
Így van. Igazából a tudása az ugyanaz. Tehát ugyanúgy lehet vele vágni, viszont hogyha belegondolunk, hogy ezek a profi kések ergonómiailag úgy vannak kialakítva, hogy kényelmesebb legyen őket fogni. Viszont hogyha jobb kézhez vannak igazítva, akkor a balkezeseknek kifejezetten kényelmetlen lehet. Ezért kellett megfordítani ezt az ergonómiai kialakítást, hogy bal kézbe véve ugyanazt a kényelmet nyújtsa, mint a másik a jobbkezeseknek.
Ha jól tudom, akkor vannak informatikai eszközök is, vagy az informatikában használatos eszközök, amelyek balkezesek, ilyen az egér, vagy a billentyűzet?
Így van, ráadásul a billentyűzet az kifejezetten egy magyar feltalálóhoz köthető. Kaucsics Sándor 2006-ban nyújtotta be a szabadalmi igényét egy úgynevezett balkezes billentyűzetre, aminek az a lényege, hogy 100%-ban átfordította a billentyűzetet balkezesre, tehát a numerikus rész és az egyéb funkcionális billentyűk is átkerültek a másik oldalra, mert a balkezesek arra panaszkodtak, hogy nekik kényelmesebb balkézzel nyomogatni ezeket a billentyűket, így találta ki, így alakította ki ezt az eszközt, de készült egér is, ami meg talán még inkább érthető, hiszen gombfelosztás, ugye, hogyha mutató újra fókuszálunk, akkor balkézen pont a másik gombra kerül, amik a mutató újunk, ezért az egyik világcég 2006-ban dobta piacra az első balkezes egerét, ami ergonómiailag is a balkézhez lett igazítva. És hát nagyon fontos, hogy ezeket mind le is védették, tehát figyeltek arra, hogy hozzájuk legyen köthető, és hogyha valaki hasonlót akar gyártani, akkor legalább engedélyt kelljen kérni tőlük.
Láttam balkezes hangszereket is, például gitárokat.
Szerintem ott nem is igazán kell magyarázni, hogy miért fontos, hogy a balkezeseknek balkézre essenek a húrok, vagy éppen másik kézzel tudjanak pengetni. Biztos vagyok benne, hogy a hangszergyártók vannak annyira tudatosak, hogy ők is levédették. Nagyon-nagyon sok hangszer szabadalmunk, vagy dizájnolt hangunk van.
Azt lehet tudni, hogy alakul a társadalomban a balkezesek, jobbkezesek aránya?
Jelenleg úgy tudjuk, hogy 10% a világban a balkezesek aránya, de ez folyamatosan emelkedik, hiszen a mai modern korban már nem próbálják átnevelni úgy a gyerekeket, ahogy mondjuk ezt tették 20-30 évvel ezelőtt. Szerintem mindenkinek van olyan ismerőse, aki tudja, hogy mondjuk óvodában balkézzel kezdett el rajzolni, de aztán erőszakkal átnevelték, hogy a jó kezét használja, akkoriban még így mondták, hogy jobb kézzel rajzoljon, majd írjon. Ez ma már nem gyakorlat, sőt, támogatják a balkezeseket, hogy a balkezükkel írjanak, rajzoljanak, úgyhogy emiatt egyre nő a számuk.
Beszéltünk arról, hogy mindenképpen érdemes levédetni, hogyha valakinek van egy jó ötlete. Milyen formái vannak a szellemi tulajdon védelmének?
Ami a legfontosabb, hogy ötletet nem lehet levédetni, tehát mindig kidolgozott technológiát, vagy valamilyen megkülönböztető jelzést lehet levédetni. A műszaki tartalmaknál, vagy műszaki megoldásoknál azt szoktuk javasolni, hogy szabadalmat, vagy használati mintaoltalmat kérjenek. A legfontosabb, hogy világújdonság legyen az, amit behoznak hozzánk, vagy műszakilag egy olyan megoldás legyen, ami még nem fordult elő, vagy egy szakmabelinek nem egyértelmű megoldás. Gondolkodni kelljen rajta, akár megismételhető legyen. Nem elég az, hogy véletlenül sikerült, és akkor levédetem, hanem tényleg egy megismételhető, akár gyártásba vihető megoldás legyen. Ezeket javasoljuk a műszaki tartalmaknál, itt lehet gondolni gépekre, vagy akár gépeken belül megoldásokra, de ott vannak a védjegyek, ami sokkal könnyebben elérhető akár egy KKV-nak is. Itt például a logókra kell gondolni, vagy a saját dizájnra, amit le lehet védetni. Logója azért a legtöbb cégnek van, és hogyha azt szeretné, hogy mondjuk van egy olyan termékportfóliója, és nem szeretné, hogy másolják, akkor le lehet védetni a logót, és hogyha valaki más hasonlót szeretne gyártani, akkor már nem tudja ugyanazzal a névvel vagy logóval gyártani. Mi van a szerzői jog, ami nem egy iparjogi forma, hanem az a szellemi tulajdonvédelemnek a másik nagy ága. Itt pedig minden művészeti előállított tartalomról beszélünk, szöveges, zenei vagy képi megoldások, videókról. Itt konkrétan oltalmat nem lehet szerezni, de például önkéntes műnyilvántartásba lehet vetetni, mi azt jelenti, hogy egy lezárt borítékba bekerül hozzánk, ezt lehet bizonyítani, hogy valaki már megírta azt a zenedarabot korábban.
Tehát írok egy verset, és beküldöm önöknek, akkor az onnantól valamilyen szintű védelmet élvez?
Igazából a szerzői jognál nincs is erre szükség, hiszen azonnal, ahogyan megírja a verset, vagy akár egy gyerek rajzol egy rajzot, az már szerzőjogi védelem alatt áll. Ez csak egy plusz biztosíték, hogy be lehet hozni hozzánk, hogy biztosan bizonyítható legyen.
Mindenképpen zárt borítékban kell?
Igen. Igen, ha ezt akkor mondjuk ki, hogyha felmerül a kérdés, hogy ki volt előbb.
Már beszéltünk a szellemi oltalomról, hogyha Magyarországon indítunk el egy ilyen eljárást, az egész Európai Unióban védelmet élvez az adott termék?
Nem, ez mindig területekre vonatkozik. Meg kell határozni, hogy melyik országokra kérjük a védelmet. Így, hogyha valaki itthon hozza be, akkor elsősorban Magyarországra kérheti az oltalmat, de innét tovább lehet vinni más országokba. Vagy például, hogyha az Európai Unió szellemi tulajdon a hivatalába viszi be, ott lehet kérni csoportosan országokra, vagy akár minden európai tagállamra. Olyan például nincsen egy világszabadalom, tehát azt nem tudjuk kérni, hogy a világ minden országában legyen védett, meg kell határozni, hogy konkrétan melyik országokra gondolunk. De ezt szoktam mondani példának, hogy gondoljunk arra, hogy ha van egy termékünk, nem biztos, hogy minden országban érdekes lehet. Például feltalálunk egy levendulás csoki gyártási módszert. Franciaországban, ahol nagyon szeretik a levendulát, ott lehet, hogy jobban megy, mint Ausztriában, ahol annyira nem, csak egy példa, ott nem érdemes levédetni, mert lehet, hogy nem lesz akkora piaca. Tehát mindig érdemes megnézni a piacokat, felmérni, hogy hol lehet igény a mi innovációnkra, és azokban az országokban érdemes levédetni. Ráadásul most több lehetőség is van arra, hogy ingyenesen oltalmat szerezzenek a vállalkozások, vagy kedvezményesen. Magyarországon elindult, újra nyitották az iparjog pályázatot, ami azt jelenti, hogy 100% intenzitással fizeti ki a Nemzeti Kutatásfejlesztés és Innovációs Hivatal mind a bejelentés díját, mind az ügyvívő díját. Tehát, hogyha ügyvédi segítséget veszünk igénybe, akkor még annak a díját is kifizetik 7 millió forintig. Erről vannak részletek mind a mi honlapunk, mind az NKFIH honlapján, de Európai Uniós támogatást is lehet szerezni. Itt ilyen 50-75%-ig fizetik ki a különböző díjakat, úgyhogy mindenképpen érdemes most utána járni ennek.
Van arra adat esetleg, hogy a magyar feltalálók vagy kreatív elmék mennyi új kérelmet nyújtanak be? Ez egy növekvő szám, vagy stagnáló?
Természetesen vannak adataink, még bőven van hova fejlődni. Ma a magyar KKV-k 3,4%-ának van bármilyen oltalma, ami nagyjából az uniós átlag fele alatt van, úgyhogy azt mondhatjuk, hogy még nem elég tudatosak a magyar vállalkozások, még nem feltétlenül ismerték fel azt, hogy milyen előnyei vannak ennek, pedig akár ilyen 20%-tal is megemelkedhet egy vállalkozásnak a bevétele, hogyha van valamilyen oltalma, például szabadalma vagy védjegye. Fontos lenne, hogy nagyobb figyelmet fordítsanak erre, akár a külföldi piacra lépés előtt is, hiszen hogyha itthon kifejlesztenek egy terméket és külföldre mennek vele, sokkal gyorsabban előfordulhat, hogy ellopják vagy lemásolják a terméküket, amit egy védjeggyel vagy egy szabadalommal meg lehet előzni.
Ez volt a Reggeli Monitor Extra, válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből. Ha többre kíváncsi, hallgassa a Reggeli Monitort minden hétköznap 6:30-tól a Trend FM-en.